Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és az én vendégem Kokas Katalin, Liszt Ferenc díjas hegedű művész, érdemes művész, és a Fesztivál Akadémia idén tartja a 10. születésnapját, és második alkalommal rendezi meg a Winterfestet, ami ezen a héten pénteken kezdődik, péntektől vasárnapig Lilafüreden lesz a Palota szállóban, és mondhatom azt, úgy is definiáltuk, hogy egy másik világba kerül be az, aki ide ellátogat, világhírű művészekkel, nagyon-nagyon sokféle programmal várja ez a három nap a vendégeket, tehát épp úgy lesz benne zene, és a zene befogadása, közös megélése, mint amennyire beszélgetés, interakció, tehát hogy tényleg nagyon sokféle lesz. De mint mondtuk, lesz tavasz is, meg nyár is. Én nem bánom, ha egy picit beszélsz erről a téliről, csak azt is tudom, hogy ez már valószínűleg elég közel, a közelisége lévén eléggé telített, de azért az nem baj, hogy picit adsz abból, hogy mi várható itt, és aztán utána pedig, hogy aztán mi a következő, mert mint tudjuk, úgy is jön következő, hiszen van, a szembe Davis.
Ez így van. A Palota szálló a Lilafüreden, hát ez egy tényleg egy mesebeli hangulat, és a Fesztivál Akadémiával az egyik mesterkurzusunk során kerültünk mi oda, tehát mi az elmúlt két évben például 240 mesterkurzust tartottunk zeneiskolába, erről majd úgy is fogunk beszélgetni, úgyhogy most nem akarok itt spoilerezni, de hogy amikor Miskolcon tanítottunk, akkor kértük, hogy egyszer az életben hadd látogassunk el oda, mert ezt azért tudunk róla, hogy ez milyen csoda, és ez ilyen szakmai általom, vagy én nem tudom, hogy micsoda, hogy bármikor, bármilyen térbe belépünk, akkor mindig azt nézzük, hogy milyen az akusztika, hol ülhet a közönség, és hogy vajon hányféle helyiségben lehet játszani, milyen fajta zenék hatnak ezekben a terekben jól. Ez így volt akkor is, és egy pillanat alatt felmértük azt, hogy a bárban milyen jó a hangulat, ott ég a tűz a kandallóban, és közben felszolgálják a forralt bort, vagy a kakaót, vagy az akármi sütemények vannak ott.
Jó, hát ez így már így
nagyon
tetszik.
Tehát szalon élet, szalon hangulat. Ugye
ebben mennyire illik?
A kamara zene névben, benne van a kamra, az intimitás, ez nem, ezek a művek, ezek bármennyire is szeretnénk a 2000-es tereket úgymond kamarateremmé varázsolni, de sosem lesz ugyanaz az intimitása. Tehát beül a 2000 ember, meghallgatja ezeket a sztárművészeket, ahogy együtt muzsikálnak mondjuk egy Brahms kvartettet, vagy egy nem tudom, Mendelssohn oktettet, és óriási a siker. De nekem az életem egyik legnagyobb élménye, ha már így erről beszélünk, az az Őrségben volt, amikor a Covid alatt úgy ki tudtunk úgymond bérelni hivatalosan egy kis panziót, amit egy család vezet a mai napig, akik földművelők is, és közben vezetik a saját családi panziójukat, és ott mi két héten keresztül éjjel-nappal, zárójelben megjegyzem, 3 hetes volt akkor a Zsigmond, és mi éjjel-nappal szó szerint ilyen, tehát egy órakor, amikor az anyukám szólt, hogy most már Kati, most már nem értem, miért nem hagyjátok abba, de hát értsd, mert még vissza kell hallgatnunk, és jelölnünk, és stb. Ilyen nappal két héten keresztül Bartók harmadik vonós nyersével foglalkoztunk, és akkor a végén, amikor lezárult ez a periódus, akkor megkérdeztük őket, a panzió tulajdonost és családját, hogy ha már itt voltunk így, csak mi 4 plusz a szüleim és a gyerekek, ne játsszuk el nektek, hogy mit gyakoroltunk. Hát ők még sosem voltak klasszikus zenei koncerten, nagyon szívesen meghallgatnák. Mondom, jó van, Bartókkal kezdenek. És beültek, el lehet képzelni egy kicsi teret, egy kedves kis recepciót, ahol tőled a közönség, ez a 4 tagú nagyon kedves család, ünneplőbe felöltözve megjelent, és ez 2 kisgyerek és férj és feleség, anyuka, apuka, és ott tőlünk 2 méterre ülnek, és elkezdjük játszani Bartók harmadik vonosnyiest, és a családfőnek elkezdenek pocsolni a könnyei. És gyakorlatilag ez így zajló, amíg az utolsó hangot nem eljátszottuk, el nem játszottuk, addig csak így csorogtak a könnyek a szeméből. És másnap találkoztunk vele, és azt mondta, hogy ő éjjel hánykolódott az ágyában, és azon gondolkodott, hogy mi történt vele. Mert a fia, akit saját maguk hiperaktívnak hívnak, nagyon jó fejsrác, ő maga meg elaludt például ez alatt az esemény alatt, és ő neki, hogy rájött arra, hogy aki egyszer életében meggörbült, annak ez a zene, ez kell ahhoz, hogy felegyenesedjen. És ezt a hatást egy nagy teremben, ahol szimfonikus zenekarok kéne, hogy szóljanak, ezt nem tudjuk elérni. van hatás, jó hatás, de nem ugyanaz. Tehát a Lilafüredi Palota szállóban a közönség közel ül, nem csak akkor vagyunk kapcsolatban, amikor játszunk, hanem koncert előtt, koncert után beszélgetünk, együtt vacsorázunk, megiszunk valamit a bárban, megkérdez bármit bárki bárkitől, a közönség kölcsönhatásba kerül. Tehát ugye egy normál koncerten elmegyek a barátaimmal, vagy a életem társával, vagy akár egyedül, meghallgatok valamit, megiszok valamit a büfébe, és talán összetalálkozok barátokkal, és van együtt egy negyed óránk. Vagy sorban állok a WC-nél fél órát, és aztán kezdődik a következő. De hogy egy ilyen helyzetben közösségi alakul a közönség. És ez a csoda.
És kiderült, hogy erre van is igény bőven.
Van, hogyne.
Mert ugye tavaly azért ez egy kérdés volt, hogy igen, ha ebbe belevágtok, mert ugye ez a kép, amit lefestettél, szerintem ez most nagyon érthető. És azt gondolom, hogy sok ember magában hát, azt is reagálja, hogy ha igen, ezt úgy lehetne élni.
Teljesen tele van természetesen a hotel. Tavaly még az volt, hogy szerveztük a közönséget, a külsősöket, most meg az van, hogy hát a befogadó képességnek a maximumán
vagyunk. Szerinted mit mutat ez egyébként a világról?
Én szerintem nem szeretnék túlozni, én szerintem van egy olyan rétege az embereknek, akiknek szüksége van erre.
Szerintem és mindenkinek szüksége van, csak van egy olyan réteg, aki ezt talán felismeri, meg tudja tenni, oda tud magának erre időt adni.
Optimista
tehát
vagy.
Sok összetevős.
Optimista
vagyok, sokat képzelek.
Én is optimista lennék, de én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez így legyen a jövőben is, ahogy mondod, ahhoz észre kell vennünk, vagy ahhoz tudnunk kell a felelősségünket mi nekünk szülőknek, igazad és mi nekünk van, pedagógusoknak. Ez a fajta kultúra, amit nem szabad magas kultúrának hívni, mert az olyan, mint hogyha elefánt csont toronyban lenne, és ez nem az, mert hiszen itt is egy példa volt, igen, hogy aki sosem volt koncerten, és ott volt Bartók Vonósnyi, és amitől egyébként a mai magyar közönség sokszor fél, tehát a tömeg fél Bartók Vonósnyi és én, és közben a mi zenénk, a mi vérünk, a mi érzelmeink ott bugyonnak benne, és tudjuk azt, hogy ez rólunk szól, csak az el kell menni. Szóval én azt gondolom, hogy a szülőnek felelőssége az, hogy otthon a gyerek mit hallgat, mit olvas, az, hogy mit eszik meg, stb. Minden felelősség, tudom, de az iskolának a felelőssége az, hogy énekorán mit tanít. Az, hogy tudja az énekorát élvezetesíteni, vagy évszámokkal gyötörjük őket, és nem tudom, és megbuktat, mert mit, nem tudom, fekete pont, mert nem tisztelni neke. Tehát, hogy itt a felelősség az hatalmas, mert ez egy olyan dolog, ami elveszhet. És nagyon könnyen átalakulhat arra, hogy azt mondják, hogy inkább csinálj showműsort, mert akkor könnyen eladható a ház, és akkor látszik az, hogy a bevételed, és akkor az azt jelenti, hogy te sikeres vagy. Tehát, hogy ez a szakma, ez nem arról szól, hogy mekkora tömeget ér el. Ez egy elképesztően finom, rezgésű, ez egy minőségi dolog, ami Popova Alessa használta ezt a szelence szót egy nemrégi csodálatos interjújában. Ez egy szelence, amit őriznünk kell, mi őrzők vagyunk. És minden szülő az felelős azért, hogy a következő generáció ezt tudja értékelni, hogy eljut-e oda, hogy értékelni tudja. Én szerintem azt tudja értékelni felnőtt korában, akinek valamilyen köze volt hozzá gyerekkorában.
Igen, meg egyébként képes ez egyfajta csendes fejlődésre az emberben. Én úgy gondolom, de az muszáj, hogy találkoznom vele. Én gyerekkoromban találkoztam ilyen értelemben a klasszikus zenével, és akkor eltelt X idő, és ma már nekem ez egy nagyon erős...
Visszahúz.
Igen, nekem ez egy nagyon erős emlékezés, egy nyugalom, tehát sok mindent ad.
Én hiszem azt, hogy lehet nem így, lehet olyan is, hogy valaki egy olyan közegben jön, hogy semmi köze, és egyszer csak megragadja.
Igen, tehát de találkozni kell vele.
De itt pedig a felelősség a művészekben van, hogy az, hogy akkor abban a pillanatban a legmagasabb szinten tudjunk adni.
Átadni.
Tehát sosincs hakni. Olyan nincs.
Olyan azt nem lehet. Térjünk már ki egy pillanatra, mert nagyon-nagyon fogy az időnk, és mindig ezt veszem észre, hogy nagyon gyorsan elillan ezekre a mesterkurzusokra, csak mert hogy emellé idehoznám én, hogy azt te tudod, hogy a Kodályban van kokasóra, és hogy amit én ezzel kapcsolatban lenyomoztam, hiszen az egyik legjobb barátnőmnek a gyereke oda jár, az, hogy ez valahogy úgy fogalmaznám meg, hogy inspirál Tehát, hogy mutat egy zenét, kíváncsi arra, hogy a zene mit hoz ki a gyerekekből, mit társítanak hozzá. Tehát valamilyen módon a gyerekek érzéseit akarja megfogni, és egyébként inspirál, hogy fejeznéd azt ki, kicsit ilyen személyre szabottan, vagy hogy mindig másnak az érzései. Szóval nagyon-nagyon érdekes. Ez ugye nagyon az alapozásnál van, én most egy elsős gyereknek a visszajelzéseiről
óvodásnál
beszélek.
Óvodásnál is lehet.
Abszolút, csak azért mondom, hogy ő így jelzi vissza.
Igen.
Szóval, hogy ebből én azt látom, hogy az a lényege ennek, és majd kíváncsi vagyok, hogy te mit mondasz, és ti hogyan közelítitek meg, hogy az a lényege, hogy azt mutatja meg a gyereknek, hogy bármilyen kapcsolódásod lehet a zenével. Ez lehet a tiéd, lehetsz benne, lehetsz kívül. Eszedbe juthatat ez, eszedbe juthat az, azt meg lehet mutatni.
Azt gondolom, hogy ez lenne a lényeg az énekóráknak.
Mert például ebben az esetben, amit én kérdeztem az én barátnőm kisfiától, ő azt mesélte el, hogy ez a zene az ő barátjának a birkózást mutat.
Értem. Visszacsatolok az én gyermekeimhez, és történetesen például Olgával, akivel tegnap gyakoroltam, és hegedűt, mármint, hogy ő hegedűt, én meg kicsit próbáltam segíteni egy vizsga előtti utolsó pillanatban, SOS, és az volt a kérés, hogy mama, játszad el te, és én táncolok rá. Tehát, hogy a gyerek az ösztönösen érzi, hogy mikor sok az az információ, amit az anyja megpróbál rátukmálni így az utolsó pillanatban, hogy most akkor így tartsd a vonót, így fogd a hegedűt, így ő artikulál, így ez az, stb. Stb. És akkor egyszer csak mond egy olyat a gyerek, hogy mama, most játsz, de te, és én táncolok rá. És onnantól fogva minden olyan dolog, ami esetleg egy kicsit már elindulhat, talán úgy, hogy anyuka nem is veszi észre a szorongás felé, hogy képes vagyok, vagy nem vagyok képes, mennyi feladat, mert egy hegedűs egy másodpercen belül lelább 5-6 dologra kell, hogy figyeljen. Legalábbis ezt mondják, én nem tudom, mert nem számoltam. De hogy a tánc, az feloldja. Ugyanazt a zenét játszom, amit ő játszott, ő táncol rá, feloldódik abba, hogy ő erre mozog, szabadon, úgy, ahogy ő szeretné, és köze pedig látensen megtanulja azt, amit én egyébként próbáltam neki elmondani az előtte való 20 percben. Csodálatos dolog a Kokas Klárának a Kokas módszere. Én nem csak névrokon vagyok vele, távoli rokonságban vagyok, de az a kezdetektől fogva, amióta én legalábbis tudok magamról, hogy hegedülök, meg ő is tud róla, azért mi össze-össze jártunk, és, és Barnabás is, független tőlem még a mi előttünk levő időszámításunk előtti időszakból, tehát a mi területünkön egy híres valaki, de leginkább a szeretete, az, ami számunkra a szeretete a zene és a szeretete a gyerekek felé, az csodával határos volt, és csodával bírt.
De hát ez megvan benned is, bennetek is.
Mi más téren mozgunk, amikor azt mondom, hogy mesterkurzus, igen, akkor mi nem csoportos órákat adunk, akkor mi már... Igen, a hegedű oktatás az egyéni, ezt sokan tudják, és pár ember, aki nem járt zenéskolában, nem biztos, hogy tudja. Az egy csodálatos dolog, hogy egyébként szinte ingyen, ezt arra megjegyzem, hogy ez kevés olyan terület van, ahol a gyerekemet beadom az akárhova, egy foglalkozásra. Egyet ott áll a tanára szemben, vagy ül, hogyha zongorázik, vagy csellózik, a tanára szemben, na, ő hetente kétszer fél órát, ha ügyesebb és később bétagozatos, akkor 45 percen keresztül, és csak rá koncentrál a tanárnő. És ez egy csoda dolog, hogy és akkor az énekkel, gyakorlatilag az ugye a hangszeren való énekléssel, mi igazából matematikát tanulunk, mi igazából fizikát tanulunk, és közben átlényegel a lelkünket, egy kicsit átmossuk, hangképzést tanulunk, fantasztikus dolog, és finom mechanikát, tehát kreativitás minden szempontból. És mi, nekünk az azt nem akarom azt mondani, hogy elhivatottságunk, mert ez ilyen nagyképűnek hangzik, de nekünk számunkra nagyon fontos a Fesztivál Akadémiának az, hogy mi segítsük az alapfokú tanárok munkáját. Nagyon sok vidéki iskola nem engedheti meg magának azt, hogy komoly mesterkurzusokat szervezzenek. Mi a Fesztivál Akadémiával, a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól kapunk egy olyan támogatást, amit jó dolgokra, a lehető legjobbakra szeretnénk használni. Az elmúlt 2 év során 240 kurzust tartottunk. Az rengeteg, be kell szorozni 7-tel. Annyi gyerekkel foglalkoztunk, szemtől szemben, de ez egy dolog, hogy a gyerek, hanem a másik dolog az, hogy a tanárával, tehát fészekbe megyünk, és a fész, és a tanárral együtt szeretnénk kialakítani egy olyan kapcsolatot, amitől a tanár is úgy érzi, aki esetleg éveken keresztül ilyen szabadban keze el volt engedve, hogy valahol visszacsatolhat. Igen, jól csinálod, erre felé menj, és ha még ezt is mered mondani, mert a gyerek képes rá. És akkor a tanár lát egy esetleg egy gyors fejlődés, és azt mondja, hogy na hát ezt akkor én is megpróbálom, és akkor egy növendékével is, akárha indul valami, azt 24-nek adja tovább. Tehát 240-szer, 7-szer, 24. Ez nagy szám, és ezt szeretnénk folytatni, ez egy óriási, óriási dolog, hogy gyakorlatilag Magyarországon nem nagyon van olyan zenéiskola, vagy olyan hegedűs, vagy cserista, vagy zongorista gyerek, akivel már nem volt kapcsolatunk így.
Hát ez nagyszerű, és csodálatos, és én azt gondolom, hogy tényleg így a beszélgetésben is átjön a te szenvedélyed az egész iránt. Most viszont sajnos lejárt az időnk, és ugye említettük, hogy lesz tavasz, meg nyár, hogy ajaj, akkor is lesznek mindenféle lehetőségek veletek találkozni, meg az eseményeiteken részt venni. Most vagy az van, hogy egy mondatban beszélünk róla, hogy lesz
értettem,
a tavasz.
Értettem, tehát dióhéjba foglaljam össze.
Vagy visszajössz majd akkor, de egyébként a dátumokat az azért tudjuk. De a tavaszról azért mondjam.
Annyit mondok, hogy május 30-31 június 1, és ez a virágzás, június 1, és ez a virágzás napjai 25 éves hagyományát, őrségi hagyományát folytatja lent, vagy a Kaffán Magyarország 7. legkisebb falujában, és a tradicionális a régi alkotásokat próbáljuk felidézni, tehát lesz korongozás, kosárfonás, ősi kenyér sütési technikák, íjászat, ez így egy alapját képezi a dolognak, de közben néptánc, népzene, és természetesen becsempészük a klasszikus zenét, és a szalonnától, a harangláv együttesen keresztül a söndörgő, egy csomó szólista, de Vecsei H. Miklós a kisherceggel, Berec András mesél, Papla Jos, aki Barnabásnak a szívét műtette 18 éves korában, ő ad előadást. Tehát egy nagyon-nagyon összetett és leginkább családokat váró, gyerekeket váró csodálatos három napot tervezünk.
Szerintem nyugodtan eljöhetnél előtte beszélni nagyon róla, szívesen. Mert ezt ki lehet majd bontani, és aztán majd júliusban pedig lesz a Summerfest. Így de van. Szerintem visszajössz még addig.
Legyen
és
így.
Akkor január 24 és 26 között pedig második Winterfest Lilafüreden. És nagyon köszönöm, vendégem volt Kokas Katalin, Liszt Ferenc díjas hegedű művész, érdemes művész, aki nyilván úgy az a művészeti vezetője ennek, de egyébként az előadók között is ott van, szóval lehet vele találkozni. Köszönöm.
Én is köszönöm.
Ezzel a Pontjókor már a véget ért. Holnap 11-kor jövök friss adással. Maradjatok itt a Rádió Cafén. Szép napot mindenkinek. Sziasztok!